Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Pápai üzenet a vízről tartott ENSZ konferenciára. Biztosítsák a vízhez való alapvető emberi jogot. A pápa a lengyel bányászok gyászoló családjainak. A harag néha imádság. Interjú Krupa Tamás történésszel a Pápai Csapatok Magyarországon címmel megjelent monográfiájáról, amelyben főként a vatikáni levéltár dokumentumai alapján bemutatja 8. Klemens pápa kiterjedt koalíciós törekvéseit, melyel Magyarországot akarta felszabadítani az oszmán uralom alól a 16. század végén. Pápai üzenet a vízről tartott ENSZ konferenciára. Biztosítsák a vízhez való alapvető emberi jogot. Ferenc pápa üzenetet küldött az ENSZ New York-i vízügyi konferenciája részeként szervezett rendezvény résztvevőinek. Konkrét és hatékony fellépésre szólított fel a vízhez való hozzáférés egyetemes emberi jogának biztosítása érdekében, amit az élethez való jognak nevezett. Miközben a nemzetközi közösség ezen a héten ünnepli a vízvilágnapját, Ferenc pápa megismételte sürgető felhívását, hogy tegyenek új nemzetközi erőfeszítéseket a tiszta vízhez és a higiéniai feltételekhez való egyetemes hozzáférés elérése érdekében, amelyet az ENSZ 2010-ben alapvető emberi jogként ismert el. Egyesíteni kell erőinket, bevonva az egész nemzetközi közösséget, hogy működjön együtt egy megállapodás megteremtésében, amely lehetővé teszi az emberiség átfogó fejlődését, kérte a pápa. Felhívást intézett az ENSZ március 22-e és 24-e között New Yorkban tartott vízügyi konferenciája keretében szervezett Víz és remény, tapasztalatok és kihívások a fenntartható fejlődés előmozdítása és közös otthonunk gondozása érdekében című nemzetközi rendezvény résztvevőihez. Az összejövetel előadói a bolygó előtt álló sürgős kihívások kezelésének stratégiáit tárgyalták meg, olyan témákra összpontosítva, mint a víz és a fejlesztés, a víz és az éghajlatváltozás, az állam szerepe a vízhez való emberi jog védelmében, az őslakos népek és a vízhez való emberi jog. Üzenetében a pápa támogatását fejezte ki az esemény kapcsán, és méltatta a különféle szervezeteket, amelyek összefogtak, hogy közösen hallassák hangjukat ebben a döntő kérdésben. E csoportok közé tartozik többek között az Egészségügyi Dolgozók Képzési és Fejlesztési Alapítványa, egy 2015-ben létrehozott argentin alapítvány, amely a tiszta vízhez és a higiéniához való hozzáférés egyetemes jogát szorgalmazza, valamint az Amazonas egyházi konferenciája, amelyet 2020-ban hoztak létre, mint hatékony eszközt a 2019-es Amazonas szinóduson megfogalmazott javaslatok és a Querida Amazonia kezdetű szinódus utáni buzdításban körvonalazott 4 nagy állam végrehajtására. Ferenc pápa üzenetében megállapította, hogy a kezdeményezés kialakítja a remény folyó medrét az emberiség mai riasztó és drámai problémáit illetően. A klímaváltozás következményei és az egyre mélyülő egyenlőtlenségek konkrét és hatékony fellépést igényelnek, és ezért szorosabb együttműködésre van szükség az államok között az emberiség átfogó fejlődése érdekében. 30 évvel azután, hogy március 22-ét a víz világnapjává nyilvánították, az ehhez a nélkülözhetetlen erőforráshoz való hozzáférésre vonatkozó adatok, többek között az éghajlatváltozás, a növekvő egyenlőtlenségek következményei miatt olyan riasztóak és tragikusak, ahogyan azt minden résztvevő és tagállam jól ismeri, hogy a cselekvésre való felhívásnak konkrétnak és hatékonynak kell lennie, figyelmeztetett a pápa. Ezért reményét fejezte ki, hogy az ENSZ New York-i vízügyi konferenciája megtalálja azokat a megoldásokat, amelyekre a világnak szüksége van ahhoz, hogy a vízhez és a higiéniához való egyetemes hozzáférés biztosításával teljes mértékben megvalósíthassuk ezt a jogot, amely nem kevesebb, mint jog az élethez, a jövőhöz, a reményhez. Nem félhetünk a vitától, együtt kell növekedni vele, magunk és a következő nemzedékek érdekében, zárta gondolatait Ferenc pápa. A pápa a lengyel bányászok gyászoló családjainak, a harag néha imádság. Ferenc pápa pénteken audiencián fogadta a 2022. áprilisában két szénbánya balesetben meghalt lengyel bányászok családjait, és csendben imádkozott velük. Tavaly áprilisban 18 ember meghalt Lengyelország déli részén, és sokan megsérültek egyetlen hét alatt két szénbánya balesetben. 10 bányász vesztette életét a Pnyóveki bányában 2022. április 20-án, amikor egy földrengés következtében metángáz szabadult ki, 3 nappal később pedig 8 ember hunyt el a Borenyia Zofiovka bányában, ahol egy tűzeset robbanást okozott. Ferenc pápa pénteken fogadta a balesetek áldozatainak családtagjait, közelségét fejezte ki nekik, és csendben együtt imádkozott velük. Miután megköszönte a gyászoló családok látogatását, a pápa hangsúlyozta, hogy erre a helyzetre nem lehet mit mondani, csak a csend együttérzése marad.
Silencio e compassionevole.
A csend együttérző jegyezte meg. Egy férjet, egy apát elveszíteni egy ilyen balesetben rossz. És az is, hogy néhányan még mindig a bányákban vannak eltemetve.
Io non vorrei dire parole, soltanto dire che vi sono vicino, tanto vicino, e con la vicinanza del cuore.
Nem akarok szavakat használni, csak kifejezem, hogy közel vagyok hozzátok, nagyon közel, szívem közelségével, és veletek imádkozom ebben a nagyon nehéz és rossz helyzetben. A pápa kifejtette, hogy néha, különösen az ilyen pillanatokban, úgy tűnik, hogy Isten nem hallgat meg minket.
C'è il silenzio dei morti e il silenzio di Dio. E questo silenzio talle volte ci arrabbia. Non avete paura, quella rabbia è una preghiera.
Létezik a halottak csendje és Isten csendje. És ez a csend néha haragot kelt bennünk, mondta Ferenc pápa. Arra kérte a jelenlévőket, hogy ne féljenek ettől. A harag is imádság. Feltesszük a miért kérdést ezekben a helyzetekben, és a válasz...
La risposta è... Nell'oscuro il Signore c'è vicino. Non sappiamo come, ma c'è vicino.
A sötétségben közel van az Úr. Nem tudjuk hogyan, de közel van hozzánk. A Szentatya arra kérte vendégeit, hogy csendben imádkozzanak vele, és apostoli áldását adta rájuk, mielőtt mindenkit személyesen köszöntött. A lengyel ügyészség vizsgálatot indított a balesetekkel kapcsolatban, és mindkét bánya biztonsági körülményeit és előírásait vizsgálat alá vették. A legtöbb lengyel szénbánya a dél-sziléziai régióban található, és sok esetben magas a metán jelenléte a kőzetben. 5 ember meghalt, miután 2018 májusában földrengés rázta meg a Zoflovka bányát. Interjú Krupa Tamás történésszel a Pápai Csapatok Magyarországon címmel megjelent monográfiájáról, amelyben főként a vatikáni levéltár dokumentumai alapján bemutatja 8. Kelemen pápa kiterjedt koalíciós törekvéseit, melyel Magyarországot akarta felszabadítani az oszmán uralom alól a 16. század végén.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Krupa Tamás történészt, aki a Collectane Vaticana Hungari sorozat 17. kötetével érkezett a rádióba, amely kötetnek a címe Pápai Csapatok Magyarországon. Meglepő a cím, és rögtön ezzel kezdjük a beszélgetést, kedves Tamás. Mit kerestek pápai csapatok Magyarországon, hogy behatároljuk az alcímet is, ami egy időrögzítés, időkeret rögzítése 1595-97 között és 1601-ben.
Ebben az időszakban tört ki és folyt a 15 éves háború, vagy más néven hosszú török háború, ugye a császár, II. Rudolf császár, Habsburg monarchia uralkodója, és az Oszmán Birodalom között. Ehhez a harchoz csatlakozott 8. Kelemen pápasága 1595-től kezdve, ugyanis ekkor érkeznek az első pápai csapatok az első hadjárat keretében a magyarországi hadszintére, de természetesen ezt a megjelenést már egy hosszabb diplomáciai előkészítés előzte meg, amelynek keretében, és ez nem kevésbé érdekes, sikerült ebbe a szövetségbe belevonni az erdélyi fejedelemséget. És az a nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy formális szövetség a császár és Báthory Zsigmond erdélyi katolikus fejedelme között jött létre, formális szövetség viszont a pápa és a császár között nem volt.
Ugye Lepontó után vagyunk, ami tengeri hatalmat biztosított a keresztény Európának a földközi tenger vizein, ugyanakkor a szárazföldi helyzet a tragikus volt, Magyarország jó részt török hódoltság, és ez a kezdeményezés, a 15 éves háború, ez valójában egy defenzív, védekező jellegű akció volt?
Valójában igen, mert a császár, illetve a császár követei megpróbálták a békét meghosszabbítani, csak hogy ez nem sikerült. Ugyanakkor az érem másik oldala az, és ez világtörténelmi szempontból is, nemzetközi diplomácia történeti szempontból is nagyon fontos, hogy amikor 8. Kelemen 1592-ben hatalomra került, akkor még csak a előcsatározások folytak, de ő rögtön egy széles körű diplomáciai offenzívát indított, hogy tető alá hozzon egy nagy, széles nemzetközi török ellenes koalíciót. Ennek érdekében küldte a követeit Spanyolországtól, Franciaországon át Lengyelországba, Erdélybe. Gondoljunk bele, a protestáns fejedelmségbe, Erdélybe is elkezdtek a követei járni.
Azért érdekes, hogy éppen a római pápa áll szinte az élére egy török ellenes szövetségnek. Gondolom, hogy ebben van egy bizonyos szempontból geopolitika is, hiszen Itália közepén a pápai állammal hát éppen nem érezhette magát biztonságban a török hódítással szemben.
Igen, ez az itáliai fejedelmségek álloma közte természetesen az egyházi államnak a régi félelme, amely ugye 1571 Lepontó után némileg alább hagyott, hogy a török tengeri előrenyomulás eléri Dél-Itáliát. A másik ilyen félelem az, hogy a szárazföldi erőnyomulás, a török csapatok vagy az Oszmán Birodalom szárazföldi erőnyomulása lehetőséget teremt arra esetleg, hogy Észak-Itáliába törjenek. Ez is egy régi félelem volt, tehát valóban a motiváció között szerepelt ez. A másik a régi gondolat, tulajdonképpen a keresztes háborúk szellemiségét idéző gondolat, hogy a törököt hogy a hitetleneket ki kell űzni az elfoglalt keresztény területekről, jelen esetben ugye Magyarországról és Balkánról, ne felejtsük el, hogy a pápai elmondata az volt, hogy már Csáre verso Konstantinopoli, tehát ez mindent elárul véleményem szerint a pápa célkitűzéséről, tehát van egy ilyen defenzív, offenzív, alapvetően katonai cél, és hát van egy harmadik, a misszió, a pravoszláv világ felé irányuló misszió, ne felejtsük azt el, hogy ezt a pápaság mindig összekötött, tehát a török ellenes, vagy a hitetlenek elleni szent harcot a misszióval mindig összekötötte, tehát nem hunyt ki a remény, sőt a háború új reményt adott arra, hogy a pravoszláv területeket esetleg vissza lehet téríteni Róma kebelébe, és meg lehet szüntetni a nagy szkizmát. Ez is ott volt. Tehát ez egy hármas célkitűzés mondhatni.
Tehát ez a nagy történelmi keret, és ezen belül a te kutató munkád, az miért fontos a vatikáni levéltár szempontjából?
Azért fontos, mert a pápaságnak a háborús szerepvállalásának következtében óriási mennyiségű forrás keletkezett, és azt kell mondanunk, hogy ezeket a forrásokat nézve világosá válik, hogy a Magyar Királyság és a pápaság 1000 éves történetében talán nem volt olyan időszak, amikor ennyire tartósan és ennyire intenzíven a térség felé irányult a Szentszék figyelme. Gondoljunk arra, hogy 8. Kelemen pápa Ippolito Aldobrandininek hívták, ő pápai legátusként 1589-ben jár Lengyelországban. Tehát ismeri a térséget, és a térség szereplőinek jó részét is személyesen, elég kevés pápa mondhatja el ezt magáról. Ehhez hozzá kell tennünk, amit már idéztem a jelmondat kapcsán, egy igen erős, személyes elköteleződést. Ő ugye már biográfiai adataiból ezt lehet tudni, hogy 1571 körül bekapcsolódott a török elleni háború folytatását célzó diplomáciai erőfeszítésekbe, és tulajdonképpen amikor ő pápa lett, ezt folytatta. Ennek a lenyomata az a forráscsoport, amely megmaradt 1595 és 1601 között, ennek a három nagy pápai hadjáratnak, a forrás csoportja, amelyet egyébként ugye az unokaöccse Gianfrancesco Aldobrandini vezetett. Tehát tulajdonképpen a kötet nagyon gyönyörűen körülhatárolhatóan ennek a három hadjáratnak a dokumentációját tartalmazza, egyház generális a Gianfrancesco Aldobrandini levelezése kapcsán, amelyet a pápával, illetve a bíboros neposokkal, Cinzio és Pietro Aldobrandinivel és egyéb egy pápai tisztviselőkkel folytatott.
Mi lett ennek a 15 éves háborúnak a következménye, a lezárása? És mi jött utána?
Ugye a 15 éves háború...
Hogy a török maradt 1600-ig.
Maradt, viszont jó bő 50 évig, igazában véve nagy hadseregek nem. Oszmán és Habsburg szempontból is nagy hadseregek nem járnak az országban. Gyakorlatilag egy ilyen egyensúlyi helyzet állt elő. Az oszmán birodalom elkönyvelhetett némi területi nyereséget, gondolj csak Eger vagy Kanizsa elfoglására, viszont stratégiai győzelmet nem tudott aratni, rögzítették a területi változásokat, amely aztán gyakorlatilag az 1680-as évek elejéig változatlan maradt, ami ugye jelzi, hogy mindkét nagyhatalom úgy tekintette, hogy hát végül is patthelyzet állt elő, és ezen nem igazán óhajtottak változtatni, az az igazság.
És milyen volt a modus vivendi abban a korban? Hogyan éltek egymás mellett, főként a határterületeken, a török hódoltság területén, illetve a Habsburg kompetencia területén?
Hát ugye hivatalosan béke volt, de valójában a mindennapokat tekintve járuló háborús helyzet volt, hisz a határok mentén folyamatosan voltak a portyázások, állandóak voltak a harcok, és ugye kisebb területváltozások akár az egyik, akár a másik fél javára azért történtek, de mind a két fél vigyázott arra, hogy ne eszkalálódjon a probléma. Ez végül is a két nagyhatalomnak, amely le lesz foglalva 1618-ban a Habsburg birodalom a 30 éves háborúval, illetve az oszmán birodalomnak, akik a perzsák ellen harcolnak, jó, a legkevésbé jó a Magyar Királyság népének, hisz ők egy állandó háborús övezetben és időszakban élnek a hivatalos béke ellenére.
Túl a magyar ember számára ezek a kutatások, a kutatási eredmények miként szolgálhatnak, akár a vatikáni oldalt tekintve, illetve a nemzetközi szinten?
Okmájternak a nem titkolt célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet erre az esemény sorozatra, ami természetesen nem ismeretlen. Voltak már földolgozások, gondoljunk csak Florio Banfi tanulmányára, aki írt erről a három hadjáratról, de utána jó bő fél évszázadra feledésbe merültek ezek az eredmények, és hát nem történt tovább lépés, és ugye a kötet ezen próbál valamennyire változtatni, hogy a nemzetközi tudományosság számára is világosá váljon, hogy itt nem egyszerű harcról van szó, hanem arról, hogy azt, amit 1571-ben a tengeren Lepantónál megtettek, ez valami hasonló történt a szárazföldön. Nem avval a kimenetellel, amelyre pápaság számított, tehát sajnos a török csapatok lettek kiűz, nemhogy a Balkánról, Magyarországról sem, de minden esetre történt egy óriási erőfeszítés, amely, mint már említettem korábban, a pápa személyes elkötelezettsége nélkül kevéssé valósult volna meg. A nemzetközi szakirodalom kezd egyébként fölfigyelni erre az esemény sorozatra. Párhuzamosan az okmánytárral, illetve néhány évvel korábban jelent meg egy olasz szerzőnek, Giampiero Brunellinek egy könyve, amely ezt a három hadjáratot tárgyalja, tulajdonképpen először az olasz tudományosság történetében. Tehát ez egy úttörő vállalkozás, és ez jelzi, hogy végre a nemzetközi szakirodalom is fölfigyelt erre a dologra, amelyet tovább próbál erősíteni tehát ez az okmánytár, hogy itt nem csak egy feldolgozásról van, hanem nézzük meg a forrásokat magukat, mert a legtöbb információ mégiscsak a források elolvasása után jut el hozzánk, nem a feldolgozásokon keresztül. Tehát ez a nem titkolt ambíciója a kötetnek, hogy újra a nemzetközi tudományosságba ezt az időszakot bevonja, bedobja.
Kedves Tamás, köszönöm a beszélgetést, és további jó eredményes kutatást kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Krupa Tamás történésszel Páter Virtasalján László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!